Kulturpart. Ez itt a Kulturpart, én Kalmár András vagyok, és mai adásunk vendége Bayer Ilona, üdvözlöm.
Jó napot kívánok!
Ugye, hát 1985-ben történt valami egészen hihetetlen, egyszer csak a TV híradó, a Szent híradó képernyőjén föltűnt egy szőke hölgy, ami oda, hát addig elképzelhetetlen volt, hiszen ez egy teljesen macsó és pasi-orientált dolog volt. Ilona, hogy történt ez, és mi volt az út, ami idáig vitte önt?
Hát az út az tulajdonképpen sima volt, és magamnak is egy csodának tűnik, de mégsem volt olyan nagyon sima a vége. Az eleje az nagyon sima volt a híradóhoz kerülésem, ugyanis én a Szolnoki Rádiónál kezdtem, és aztán ott alaposan megtanultam egy néhány év alatt a hírszakmát mindenképpen, de a magazinokat is, és mindenféle sportimisort is készítettünk. A Szolnoki Rádió stúdió egyébként remek kinevelő hely volt, mert a Kossuth Rádió jó néhány nagy nevű riportere is onnan került ki, és hát a tévébe is került onnan egy néhány ember, tehát ja, és a tévé egyik későbbi elnöke is, Peták István is, ott volt stúdióvezető pont akkor, amikor én oda kerültem, úgyhogy a fővárosi legfőbb médiák szívesen csábítgattak onnan embereket. Így történt, hogy pontosan az újságíróiskola utolsó évében Matúz Józsefnél jött hozzánk a legendás híradós főszerkesztő, egyébként a tévéhíradó alapítója volt ő, és azt hiszem, hogy 25 vagy majdnem 30 évig a főszerkesztője is. És én nem tudom, hogy a 90-valahány emberből, miután nem nagyon beszélgettünk, hanem csak hallgattuk azt az előadást, kettőt tartott azt hiszem egymás után, én nem tudom már, hogy, de nyilván azért neki megvoltak a maga információs forrásai. Hármunkat kiválasztott, mégpedig Jurányi Annát Szegedről, aki később szegedi tudósító lett, bocsánat, tehát Jurányi Annát, aki szegedi tudósító lett, Lódi Gyurit, aki miskolci tudósító lett később, de legelső sorban engem, akit már azonnal Pécsre irányított volna, mert a tévéhíradó tudósítói hálózata akkor alakult, nem a vidéki stúdiók, az egy sokkal későbbi történet, de a tévéhíradót tudósító csapatokat akkor szervezték, és talán Pécs volt az első, és aztán sorban az összes többi, és engem Pécsre szánta Rózsika, de aztán ez kicsit nehezen jött össze, mert ez nagyon hosszú volt. A lényeg az, hogy...
Bocsánat, de azt hogy kérdezem, hogy ezt hogy kellett akkor elképzelni? Ugye az ember azt nagyjából tudja, hogy ugye a korszakban, hogyha valaki elvégezte a színház és filmészeti főiskolát, akkor annak másfél vagy két évet vidékre kellett szerződni, és vidéken kellett élnie, és ott lakott a színészházban, stb. De a tudósítóknál ez hogy nézett ki?
A tudósítóknál nem így volt. A tudósítókat kiválasztották onnan, ahonnan, és aztán rögtön becsöppentek a híradós életbe. Tehát a színészet az egy egészen más.
Nem úgy értem, csak hogy ott akkor Pécsre kellett volna költözni, ott kellett volna lakni.
Persze. Tehát az volt, hogy addig én Szolnokon, én szolnoki születésű vagyok, Szolnokon laktam, sőt még az első gyerekem, a fiam is a három közül ott született, és ő akkor 3 éves volt, úgyhogy már akkor keresgéltük neki Pécset az óvodát, már akkor volt egy angol nyelvű óvoda, szóval olyan, hát hogy kiegyeztem a sorsommal, hogy tudósító leszek, bár Szolnok akkor elképzelhetetlen messzeségben volt a családom Pécstől. Uh-huh. Tehát azért akkor még nem volt autónk, nem volt jó a közlekedés, nem tudom, hogy most
mi. Igen, majdnem én is erre mondtam valamit, de...
Lehet, hogy ma sem sokkal jobb, de nem voltam én attól annyira boldog, de úgy gondoltam, hogy ez egy lépcső, mindenképpen előre lépés, hiszen az ország első hírműsorához kerülő tudósítanak, tehát sokat nem gondolkodtam, hát nehéz, meg hát nem akartam kipottyanni a családi részekből, de aztán elmentem volna, de aztán Pécsnek én nem kellettem, a pécsi pártvezetésnek én apámkorú megyei pártitkár volt ott, de nem akarom ezt hosszú lére ereszteni, Szolnok akkor egy nagyon reform, a reformkommunista egyik előfutára volt otthon nálunk Szolnokon a megyei első titkár.
Akkor már ugye Glass glasnost van. Tehát van már Gorbacsovunk, és van már glasnost.
Úgyhogy nagyon-nagyon helyes középkorú, tehát fiatalnak mondható megyei pártbizottsági első titkár volt Szolnokon, és Szolnok megyét, a Szolnok megyei pártbizottságot és a szolnoki értelmiséget is tulajdonképpen rebeliseknek tartották, mert mi már akkor nagyon úgy dolgozhattunk, ahogyan, tehát egy sokkal szabadabb légkörben, mint az ország többi megyében, és ez nem nagyon tetszett a pécsi tükéknek. Tudja, kik a tükék?
Persze.
Az őshonosak, ugyanis engem semmilyen módon nem presszionálhattak volna családom révén, mert hogy a családom Szolnokon volt. Tehát szumma-szumárom nem kellettem én oda miniszoknyásan, elváltam egy 3 éves gyerekkel. Bármilyen jól is dolgoztam 3 hónapig, szerintem se azóta, se az előtt persze, hogy nem, de azóta sem volt olyan, hogy naponta 3 riport készült ott Pécsett és környékén is a szomszédos megyében, tehát ilyen nem volt. De aztán Rózsika nagy bölcsességgel azt mondta, hogy nézd, én vagyok a hivatali főnököd, de jure, de facto meg a helyi pártbizottság, a megyei pártbizottság, úgyhogy se neked, se nekem nem lenne jó, hogyha téged ott nem néznének örömmel. Én akkor, és akkor ezzel azonnal meginvitált a pesti központi szerkesztőségbe.
Ilona, hát egy másodperc szünetet tartja. Tudom, igen. Egyrészt azért amellett nem menjünk el ilyen gyorsan, hogy a helyi pártbizottság volt ugye de facto az ön főnöke. Tehát azért ez egy nyilván, akik nem ebben az érában nőttek fel, azoknak azért ez egy elég érdekes.
Lehet, hogy meglepő kijelentés. Tehát akik akkor már dolgoztak, értelmiségi létben voltak, azok pontosan tudják, a maiak már nem, szerintem éppen úgy, mint ahogy az is furcsa, hogy mi a határokat nagyon sokáig, már a rendszerváltás után is olyan gyomor, nem tudom,
hát igen, mind a mai napig át. Sokszor, igen.
Pedig nem rejtettem semmit, se kokain, se dollárt, se semmit, de egyszerűen bennünk volt az, hogy a rendőröktől is azért féltünk. Szóval, hogy mondjam, bennünk volt a megfenyegetettség, a fenyegetettség gyomorszorító érzése. Nincs mese, lassan már oldódik egyébként, de hát ők ezt nem tudják elképzelni. Hát a sajtónak ott nem a szerkesztőség vezető volt az ura, hanem a városi, illetve a megyei pártbizottság. Ez teljesen nyilvánvaló minden szakmában, igen, minden igen, helyen. Igen. Hát ez volt a szocializmus, igen. Most megint csak nem akarom azt mondani,
nem akarok
párhuzamokat húzogatni, mert én egyébként is egy ilyen elég eklektikus ízlésű ember vagyok, úgyhogy nem biztos, hogy
igazából azt akartam kérdezni, hogy az a, ugye mondtuk, hogy Perestroika és Glasnost és egyéb irány, de hogy az, hogy kezdenek hölgyek feltűnni a képernyőn, kezd akár csak tudósítóként, akár csak riporterként, uh-huh. Ez akkor már jellemző volt, és tulajdonképpen ennek volt a csúcsa az, hogy a Szent TV híradóba is beülhetett egy nő?
Persze, hát amikor én oda kerültem, nem a képernyő volt inkább férfi uralta.
Úgy értettem én is, persze.
Ja, igen. A képernyő az eléggé férfi uralta volt, bár Vajekütka kolléganőm és Gályolán akkor már képernyőn voltak, de nyilván nálam azért jóval idősebbek. Tehát akkor már minthogyha a reformkommunizmus jelei, szelei már úgy fújdogáltak volna, mondom én, és ez érződött azon is, hogy arról szólt a fáma, hogy Rózsika engem tulajdonképpen Szolnokról nem csak azért hívott fel, mert én akkor már gyakorlott riporter voltam, és más műsorokban is dolgoztam, hanem hogy fiatalítsa a női műsorvezetői gárdát. Hát az a gárda ugye 2 emberből állt, mint mondtam, Vajakjukával és Gályoliból. Tehát engem 74-ben azért hívott fel állítólag. Na most nekem ezt ugyan sosem mondta, de ehhez képest, ha ez volt a szándéka, azért jól megcsúszott vele ilyen-olyan okok miatt, amit én megint csak hallomásból hallottam, tehát nem adom tovább, mert lehet, hogy nem így volt, de engem nem ám 2, 3 vagy 4 év múlva tett képernyőre, hanem kereken 11 év múlva, 85-ben. Tehát hát mondjuk 10, mert 74 novemberében lettem státuszos Pesten, és 85 májusában lettem a tévéhíradó első kiadásának műsorvezetője. Tehát, hát na jó, az akkori mércével mérve még akkor is nagyon fiatal voltam. az akkori mércével, miközben már két gyerekem volt, és hát eléggé felnőtt ember voltam.
Ilona, hagyj kérdezzek bele, bocsánat. Két dolgot akarok kérdezni. Egyrészt, hogy konkrétan egy akkori képernyős híradósnak mi volt a munkája, a másik az, hogy hogy a férfi kollégák, a nagyöregek, a nagyöreg rókák, azok mit szóltak már bocsánat, hogy így fogalmazok, de a kis szőke csajhoz.
A kis szőke csaj, miniszoknyás, úristen, hogyha én arra gondolok, hogy egyébként
na, de
akkor...
az nem látszott a képernyőn, a miniszoknya.
A képernyőn nem látszott, de a való életben látszott, és azért én akkor lettem gatyás, én akkor lettem nadrágos csaj, ugyanis én nem mehettem miniszoknyában a parlamentbe, amikor parlamenti ülésről kellett riportozni, vagy kitüntetések átadásáról, vagy valamilyen protokollról. Tehát egyszerűen nem lehetett ilyen félcombig érjő, akármiben billegtetni a kerekdett popsimat, szóval ez lehetetlen volt. Így is egyébként, hát most már nagyon élvezem egyébként, de akkor nem volt annyira boldogító, hogy ennek én olyan kölyök voltam, mint hogyha 16 évesen ott lettem volna, úgyhogy muszáj volt magam valamivel öregíteni. Most már azért boldog vagyok, hogy ilyen későn érő fajta vagyok, mert a lehető legritkábban mondják azt, hogy illetve hitetlenkednek, hogy jé, maga tényleg annyi. Mondom, miért? Nem, 10 évvel öregebb vagyok, csak fiatalabbnak látszom ki, ezzel mindig röhögünk, de hát én tényleg nem érzem magam olyan 30-35-nél öregebbnek, aztán épp a duplája vagyok. A lényeg az, hogy ott tartottunk, hogy mit szóltak, hogy mi volt a munka, vagy inkább
hogy mit szóltak az ilyen nagy öreg rókák egyrészt, tehát mennyire szívták a fogukat, vagy mennyire segítettek, vagy mennyire volt egy támogató közeg, ez szerintem azért fontos lehetett, meg biztos volt azért olyan, aki jó szívvel volt és segített, és nyilván voltak, akik fúrták, nem?
Hát az az igazság, hogy természetesen, igen, persze, volt ilyen is, meg olyan is. Az a helyzet, hogy én nagyon-nagyon szerencsés vidéki lány vagyok, bennem annyi őszinteség van, szerintem 10 emberben sincs annyi, és azt az őszinte szeretetet és nyitottságot, amivel én Szolnokról oda kerültem, azt, hogy mondjam, András, hogyha magát valaki, ha érzi, hogy magát szeretik, hogy maga, ha magát én megbecsülöm, tehát most titelezzük fel, hogy ugye most maga az újdon, vagy
igen.
Én, mint újonc, mindenkihez szeretettel fordultam, és tanulni akartam, és ez annyira látszott rajtam, és nem viselkedtem kihívóan, nem csavartam el azoknak a fiúknak a fejét, akiknek én tudván tudtam, hogy nagyon
akiknek
tetszem.
Akiknek el kellett volna.
Meg lehetett volna, meg ők is udvarodtak, szóval egyszerűen nem éreztem én nagyon éles furkálást. Hát azért volt némi, különösen a hölgyek részéről azért nyilván volt némi ellenérzés, hiszen oda került egy 24 éves, hát csinoska, mondjuk azt, hogy csinoska, nem dicsérem magam.
Hát de nagyon csinos, hát erről bárki meggyőződhet, mert elég fölmenni az interneten.
Szóval, hogy mondjam, persze. Én egyébként csak azért csodálkozom ezen, mert én soha az életemben, de ez csak by the way zárójelbe jelzem meg, hogy én soha az életemben nem voltam féltékeny. Hála a Jóistennek, most sem vagyok 70 évesen azokra a csodaszép lányokra, mert én is benne voltam abban a korszakban, és akkor jól él, és én most sem érzem magam nagyon, de nem. Örömmel látom, és esztétikailag borzasztóan jó érzés, hogy látom a fiatalokat, meg szellemileg is. Tehát én soha nem voltam féltékeny. Na, de rövidre zárva a témát, természetesen éreztem időnként némi ellenérzést. Úgyhogy a fiúk részéről meg, hát azt nem is részletezem, a fiúk körbezsongtak, mindenki akart volna valamit, aztán rájöttek, hogy a Bajericával nem lehet kikezdeni, úgyhogy ilyen személy. Jó, én csicseregtem, meg barátkoztam, meg nagyon jó haver voltam, de azért megközelíthetettem már csak azért is, mert akkor az első válásomon frissen voltam túl, és az én lelkem olyan sebes volt, hogy szerintem nem is volt lelkem, csak ilyen sebekből álló kis pókháló valami, úgyhogy a férfiak pedig úgy fogadtak, a műsorvezető kollégák, az apám korú, ott volt például Pálfi Jóska bácsi, én őt szerettem a legjobban, a külpolitikus Pálfi Józsefet. Hát ő egy akkor, egyébként ő vizsgáztatott, illetve felvételi szerett az újságíró iskolán, és az attól kezdve, hogy egy jó választ adtam neki, attól kezdve ő annyira szeretett engem, például volt nagyon sok esemény történt, és én annyit mindent tudnék mesélni, és órákon keresztül, amikor a Challenger lezuhant, ezt még valószínűleg a fiatalok is tudhatják, hogy mi volt az. Szörnyű volt, amikor két nő és két férfi a Challengerrel a fellövés után talán 3 vagy 4 perccel felrobbant, és délután láttuk még, ahogy az egyik hölgy a gyerekeitől búcsúzik, születésnapot,
a
és
sportáztak,
igen. És mi úgy mentünk le a stúdióba Pálfi Jóska bácsival, mint akiket beinjekcióztak. Tehát nem is nagyon voltunk magunknál, mint a gépek úgy dolgoztunk, annyira döbbenetes képsorok voltak azok. Sokat tanultam tőlük, és hagyták. Tehát...
Ilona, bocsánat, muszáj belevágnom egy pillanatra. Tehát, hogy ezt csak, hogy mondjuk egy mai híradóhoz hasonlítsuk a dolgot. Ugye páros műsorvezetés volt, tehát ebben az esetben mondjuk volt a...
Nem is páros, hanem négyes.
Négyes?
Négyes. Elmondom gyorsan, volt-e a külpolitikus, a külpolitikai, illetve műsorvezető, mondjuk Pálfi Jóska bácsi, volt a belpolos, ugye május 85, május 4-től vagy 5-től én, mondjuk, így voltunk együtt, és mellettünk volt egy sportos, mondjuk Vas István Zoltán, és ez a hármas műsorvezetés, ugyanis volt még egy bemondó a stúdióban, ő volt a negyedik, de ő nem volt képben. Tehát ő csak a tudósítások képei alá mondta alá hideget.
Narrálta élőben?
Élőben, ez mind élőben, nem? Bizony, ez mind élőben.
Az, az a rész az rendben van, de hogy ugye az úgynevezett bejátszók, tehát a filmek, amik két felkonf között lemennek, annak a hangja is élőben.
Nem. Az MTI híreket olvasta fel a bemondó, tehát azokat a híreket, hiszen a riporterek azok a saját hangjukon mondták el a tudósításokat, a felkonferáló szöveget mi mondtuk, tehát.
De akkor az alatt mi volt a kép az MTI hírek alatt?
Az MTI hírek alatt voltak képek, amiket a vágók összeraktak a hír alapján. Tehát voltak, vagy a belpolitikai szerkesztők összerakták, vagy az ügyeletes riporterek összerakták, akiknek nem kellett kimenni helyszínre. Tehát volt egy, mitől én, 5 mondatos hír, azért persze természetesen nem ugrasztottak egy egész tábot, mert azért annyi emberünk nem volt, hanem azt szépen alámondta a bemondó Kertész Zsuzsi, vagy Berke Zsuzsi, vagy hát mondhatnám a többieket, Endre Judit, és a többi, de ők nem látszottak. Tehát ők akkor nem látszottak. Illetve soha nem látszódtak. ők akkor látszódtak, amikor bemondók voltak.
És önöknek mi volt a dolga? Azért kérdezem, hogy elmondom most a hallgatóknak csak nagyon-nagyon röviden, hogy mit csinál egy TV híradó műsorvezetője bármilyen kereskedelmi csatornán, az itt, hogy hétkör van a híradó, akkor mit tudom, bemegy 5:30 körül, megnézi, amit a szerkesztők összeraktak neki, az alapján megírja a saját sugó szövegét, hiszen ő tudja, azért mégis ő fogja elolvasni, ő tudja, hogy
a saját képére formálja a szöveg, aminek a tartalmán nem változtathat, de hozzátehet még valamit, hogyha úgy gondolja, és azt egyezteti a napi felelősséget.
Igen, és ezt tulajdonképpen a sugorról olvassa föl, nem azért, mert annyira hülye, hogy nem bír semmit megjegyezni, de hát nyilván ezek tele vannak nagyon-nagyon fontos, nagyon pontos adatokkal, tehát nem kockáztathatjuk meg azt, hogy hát 500 helyett 5000-et mondunk, stb.
Ez az egyik, de a másik az, hogy a híradónak perce, másodperce, pontosan fél órának volt szabad lenni. Tehát olyan nincs, hogy valaki megjegyez, mondjuk megjegyezni ezeket a sugószövegeket, amik többnyire 20 és 40 másodperc, maximum 50 másodperc körüliek voltak, tehát 3 mondattól, mint 8-9 mondatig terjedőek, hanem azt időre kellett, tehát mi lemértük, hogy mennyi az összekötőszöveg, amit nekünk el kell mondani. Ha 50 másodperc, akkor 50 másodperc, ha 40-40, és ezt írták be az adástükörbe. Ennek alapján kiszámolták a turnusvezetők, hogy mennyi a híradó. Na most azt nem. A tudósítások, a riportoknak is megvolt a maguk időhossza, és megvolt a műsorvezetői átkötőszövegeknek is, hogy 0-40, vagy 0-50 másodperc, vagy 1 perc, vagy mit tudom én, 20 másodperc. Tehát azt nem lehetett túl lépni, viszont hogyha ott 3 ember, ugye a külpolitikus, a belpolitikus és a sportszerkesztő elkezd, élőben nem ugyanaz, tehát a kötött szöveg is, ha élőben próbálja fejből elmondani az ember, akkor ott lehetnek időcsúszások, és ez megengedhetetlen. Hát akkor 40 meg 50 perc is lehetett volna néha a híradó. Ezért kellett sugógépről, nem azért, mert nem tudjuk megjegyezni, hanem azért, mert nagyon kellett az időket hajszál pontosan másodperce tartani. Mert ott aztán gondoljon vele, amikor hihetetlenül sok apró kis riport van és átvezető szöveg, mit tudom én, 40 mondjuk egy adásban. Hát hogyha mind a 40-nél csak 4-5 másodpercet csúszik az ember, akkor már egy-két anyagnak ki kellett volna maradni, és az lehetetlen volt.
Világos. Volt olyan szituáció, ami a mai napig a rémálmaiban jön elő, amikor valami elromlott, vagy olyan műszaki probléma volt, ami miatt valami, hát majdnem tönkre.
Értem. Értem. Hát az a helyzet, hogy kellemetlen szituációk voltak. Rémálom tulajdonképpen talán csak egyszer volt, mert a hátsó liftbe tilos volt a műsorvezetőknek lifttel járni, mert ugye ott műszaki problémák adódhatnak, és akkor vége az élőadásnak. És egyetlen egyszer, nem tudom, hogy milyen oknál fogva, nagyon siettem le, és ilyen negyedik emeleten volt a tévéhíradó összeszerkesztői szobája, és pont szombaton, amikor egyáltalán nem volt mocorgás ott a hátsó liftnél, elől még volt, de túl
nem. De ez nem a Páternoszter volt a legendás.
Nem, ez a hátsó lift volt a másik oldalon, ami a Széchenyi utcára nézett, tehát ez nem a Páternoszter, nem a főliszt, hanem a leghátsó, ahol aztán tényleg mindig olyan kicsi forgalom volt szombaton meg főleg, és beragadtam, képzelj. Jézus Mária. Na most azt rossz álmomban se jöjjön elő, senkinek nem kívánom. Dörömböltem, kiabáltam, ráadásul hideg volt, és én egyszer bluzban voltam, tehát én majd megfagytam már a liftben, de aztán nem felcsókba, és akkor még nem volt mobiltelefon, hogy felcsörögjek valakinek, de valahogy kiszabadítottak, és aztán ez is egy életre való lecke volt. Aztán előfordult úgy, hogy...
De sikerült beérni adásra?
De persze, de mondom át, azt nem kívánom senkinek, azt a riadalmat, mert hát előfordulhatott volna, hogy nem hallja meg valaki az én ékes, magas címet, de nem fordult elő végül, és aztán mondom, egy vagy két vagy három perc volt, de hát az örökké valóságnak tűnt természetesen, mint minden nehéz szituációban lévő embernek. A lényeg az, hogy a hatalmas lámpák, a 2000 wattos lámpák, ugye a stúdiólámpák, amik megvilágítottak bennünket, hát ugye azok is néha kiégnek, néha. Volt úgy, hogy a fejem fölött robbant fel az egyik, és szemrebben, és nem tudtam, hogy a hajamba esik-e valami kis izzó darabka, vagy nem esik, de ez egy olyan katonaságszerű precizitást, pontosságot, önuralmat kívánó műfaj a tévéhíradózás, hogy én szemrebben és nélkül a nézők látták, hogy hogy van egy nagy durranás, hogy jönnek a kis csillagocskák, és hogy fél homályban vezetem tovább a műsort, de a szemem nem rebben. Tehát valami olyan hihetetlen önuralom volt. Aztán volt egyszer, amikor a szememet sikerült, mert én sminkeltem magamnak, mert annyi időnk nem volt, hogy a sminkbe lemenjünk, mert volt, amikor még 19-25-kor még dikkeltem az utolsó összekötő szövegemet. Akkor nincs idő arra, hogy piperészkedjek, hanem hát volt, úgyhogy még a hajamat se tudtam, hátul már nem volt nagyon jól megfésülve, csak elül, ami éppen látszott. Ez azért nem gyakran fordult elő, de megszúrtam a szemem egy kis szem applikátorral, egy szempilla applikátorral, és másodpercek voltak, és nem láttam, és könnyezett a szemem, és nem tudtam olvasni a szúrógépet, és másodpercek alatt a fiúk megoldották olyan fantasztikusan, hogy a sugógépet úgy döntötték be, mert ez a kamera alatt helyezkedett el. Tehát én jól láttam. És így azt hitték a nézők, hogy az ő szemükbe nézve, igen, mondom a sok okosságot, pedig és fejből, hát pedig nem így volt, és úgy helyezték el olyan döntési szögben, és nem a kamerába, és átrendezték a stúdiót három perc alatt komolyan, hogy ahogy én így, mert lefelé tudtam nézni könnyezés nélkül, csak felfelé nem, és képzelj el, nem vették észre. Egyszerűen nem vette észre senki. Ilyen profi csapat dolgozott a híradónál, és ez hiányzik a legjobban. Az a baráti, összetartó, hihetetlenül profi csapat, amelyiknek a legutolsó kábel vívő 18 és fél éves gyereke is pontosan tudta, hogy nélküle nem lesz híradó, mert minden ebben a hatalmas gépezetben minden kis csavarnak és nagy csavarnak meg volt a helye. És ennek úgy kellett működni, mint kés a vajban.
Ilona, ez egy gyönyörű végszó volt, tartsunk egy pici szünetet, és mindjárt folytatjuk. Kulturpart. Bayer Ilonával folytatjuk, akivel a televíziózás hőskoráról beszélgettünk. Ilona, aztán valahogy a tévéhíradó után önt iszonyan elkezdte érdekelni, vagy nyilván már korábban is, de hogy elkezdett kultúrával foglalkozni, kulturális nem is csak műsorokat, de dokumentumfilmeket csinálni, elsősorban képzőművészeti témában, ez honnan jött?
Híradóban is az én legfontosabb területem a kultúra volt, tehát kivéve amikor ügyeletesek voltunk, és akkor minden témával kellett foglalkozni, a gyógymetszéstől kezdve, amikor itt volt az olasz külügyminiszter, akkor az ő látogatásával, vagy Gorbacsovnit kellett kísérni, szóval akkor mindennel kellett foglalkozni. De voltak természetesen, mindenkinek megvolt a maga szakterülete, külpolitikusoknak a világrészek, országok, nekünk pedig a belpolitika, a kultúra, az oktatás, a tudomány, és a többi, a mezőgazdaság, és a többi, és a többi. És akkor az történt, hogy én kezdettől fogva a kulturális rovatban voltam, úgyhogy ha csak egy nagyjáboli összevetést csinálunk, és tényleg nem pontosan, csak egy olyan általános. Már akkor is kulturális riportokat készítettem, és ott tartottam, azt hiszem, a statisztikánál, hogy egy hozzávetőleges statisztika szerint egy átlagot számolva. A 16 éves híradózásom alatt nagyjából úszkve 4000-nél több kulturális riportot készítettem.
Hát ez elképesztő.
Hát szerintem is elképesztő, és amikor mi kényszerűségből 1990 az egy gyászos év volt, az én szakmában két tragédia, szakmai tragédia fordult elő, és hát egyik sem az én hibámból, ezért könnyebb is volt elviselni, meg nehezebb is. Az egyik, amikor 1990-ben a szabad választások ugye márciusban megvoltak, és mi szeptemberben úgy alakultak a viszonyok a tévéhíradónál, hogy mi 13-an felálltunk a tévéhíradós posztunkról, és úgy döntöttünk, hogy ott hagyjuk a híradót. A szerelmünket, az életünket, a szenvedélyünket, és akkor voltam először nehéz helyzetben, én akkor 3 gyereket egyedül neveltem, tehát még az se volt, hogy az sem tudott visszatartani, hogy a létbizonytalanság szélére sodródtam, és akkor az első segítő kezet Érdi Sándorék adták, és
a stúdió
nyújtották, és akkor én a stúdió 91, mert igen, ez igen. 90 őszén mondtunk fel, tehát akkor még volt egyenleg, akkor még volt egy kis híradózás, de az már nem a nagy híradó keretein belül. A lényeg az, hogy én 91, 92, 93, 94, 95 tavaszáig csináltam az akkor hihetetlen csapatban készülő fő műsoridőben sugárzott kedden az egyes csatornán 9 és 10 között sugárzott. Ilyen ma sincs egyébként kulturális műsort.
Na jó, de hát milyen, igen, de milyen kulturális műsor volt az?
Hát az a válogatott csapat.
Igen,
válogatott.
Kepes-Szegvári,
Érdi Sanyi, aztán ugye én, Kepes Andrisék nagyon sokáig csinálták, Szegvári végig, Érdi Sanyi végig, én 5 évig, és aztán hát most nagyon, nagyon nagy hirtelennyiben nem tudnék másokat sorolni, pedig lenne, hiszen mi havon, nem, igen, 5-en voltunk egyébként egy esztendőben, és akkor 5 hetenként váltottuk egymást, hogy mindenkinek egy-egy műsor jusson. Az csodálatos volt egyébként akkor a műfaji sokszínűség is, mert az Ablakhoz is akkor hívtak Gombár Jancsiék. Az Ablak ugye a legmenőbb belpolitikai élőműsor magazin volt péntekenként.
Igen, arról szerintem egy mondatot mondjunk a fiatal hallgatóknak, hogy valahogy az volt az most már gyakorlatilag csak olyan műsorokat látni a televízióban, amiben azt látjuk, hogy azok, akik a tévében dolgoznak, azok milyen jól érzik magukat ott. Tehát most nagyon leegyszerűsítve. És bizonyos szempontból az Ablak volt az első, ami hirtelen csak elengedte ezt az iszonyatos feszültséget, és egy laza, szórakoztató, egymásnak átszólogatós, és rendkívül népszerű témákat felvonultató műsor. Ugye ott ismerte meg az ország Bálint gazdát, akit tényleg, hát Isten éltessen még sokáig.
Igen, meg Déri Jancsit is, bizony, hát ő is ott volt műsorvezető, és komoly témákról, tehát mindenféle komoly belpolitikai témákról volt ott szó, de bizony laza, kellemes formában, csevegő stílusban, úgyhogy nagyon-nagyon sokat adott nekem az Ablak is, és akkor közben elindult két saját műsorom, az egyik a Civil Kurázsi, ami a térségben, szerintem Európában, ezt most nem tudok nagyon messze tekinteni, de akkor egészen pontosan tudtam, hiszen azért volt kitekintés.
Az teljesen egyedülálló volt, azt kimondhatjuk.
Hogy egyedülálló, igen, civil politikai műsor volt, és hát az én hatalmas empátiámra, hogy én vezettem, mert közösen találtuk, és tulajdonképpen a Civil Kurázsi meghatározás, mint kifejezés is, akkor vonult be a politikai köztudatba is, hogyha visszaemlékszik rá bárki is, akkor alátámaszthatja, hogy azelőtt nem nagyon volt divatban ez a szó összetétel, hogy civil kurázsi. És én nagyon-nagyon boldogan, 6 külön csapatom volt. Hát gyönyörű évek voltak, az 10 évig ment, és ugyancsak saját műsorom volt a Zöldövezet, ami egy profiltisztán környezetvédelmi magazin volt, mert környezetvédelemmel nyilván foglalkoztak itt is, ott is, meg amott is egy-egy riport erejéig, de ami 25 percig csak a környezetvédelemről szólt, és most ilyenkor, tehát olyan nem volt, és hát azért ilyenkor szomorú is vagyok, hogy mennyire jó, hogy megtűrt műsor volt, mert azért össze-vissza dobálgatták mindenféle műsoridőben, tehát nagyon nehezen lehetett rászoktatni az embereket, pedig már akkor is egy nagyon-nagyon komoly téma volt a környezetvédelem, de nem vették komolyan.
Hát akkor még nem, hát nagyon-nagyon sokáig nem tényleg.
Na de
csak
hát
az
most
utóbbi...
se nagyon, szóval most se.
Igen, hát most már
de jó, valahol... vannak kezdeményezések, de ez olyan, mintha csak ilyen kis apró hangyányi lépéseket tettünk volna meg az elmúlt 30 év alatt, ezt komolyan mondom. Szóval hát én aztán tudom, mert összetudtam hasonlítani, volt egy olyan műsor, amiben a hozzánk távol eső Észak-Amerikát, tehát az Egyesült Államok környezetvédelmi, pontosabban akkor a hulladék gyűjtés volt csak a központi téma, azért, hogy megnézzük, hogy ott hogy csinálják, és Ausztriában, ami földrajzilag is, meg szokásaiban és történelmében is ugye majdnem olyan, mint Magyarország, úgyhogy egy hozzánk közeleső országban, és hát döbbenetes különbségek voltak, nem csak az amerikaival összehasonlítva, hanem az...
Na, ha már szóba hozott egy távolabbi országot, akkor ugye áruljuk el, hogy van tulajdonképpen a beszélgetésünk azért egy apropója, egy aktualitása, többé-kevésbé aktualitása, hogy ön írt egy könyvet, egy nagyon-nagyon izgalmas könyvet, ami Japánról szól, és hát ugye nem véletlenül került oda, de akkor meséljen erről nekünk, hogy tulajdonképpen hogy jött ez az egész Japán, és hogy lett ebből a dologból könyv?
Hát ennek a könyvnek, én nem voltam jó címadó soha, nálunk a híradónál például Sebes Gyuri volt a zseniális címadó minden riportnál, de kivételesen most az egyszer sikerült már a könyv embrionális szellemi állapotában is. Sikerült egy rendkívül blikfangos, mondhatnám bulvár címet találni, és az lett, hogy anyós lettem Japánban. Tehát innen indult a dolog, hogy anyós lettem Japánban. Egyébként úgy bulvár, hogy igaz is. De ez egy hangzatos cím, és még ráadásul tényleg igaz is. A könyv lényege az alcímben rejtezik. Hétköznapok a felkelő nap országában. Ezek a hétköznapok nekem 10 éve adottak, mióta az én lányom egy kutató ösztöndi révén Japánba került, és hát rá egy évre megismerte a mostani férjét, és született azóta egy gyerekük, és boldogan élnek, és most 3 éves az én kis szamurájom, ahogyan nevezem. De időben egy picit visszább kell lapoznunk, nem csak a könyvben is, meg az emlékeimben is, ugyanis én már 1996-ban 3 hétig forgattam Japánban, mégpedig egy magyar származású Párizsban élő kiváló szobrászművész, Pierre Székely Péter japáni munkásságát örökítettük meg. Egy 50 perces sportévfilmet forgattunk róla Magyarországon, a szülőhazában, Franciaországban, a befogadó országában és Japánban, ahol ő a legboldogabban alkotott, mert 3 hónapig mindenféle a világ minden tájáról származó követ, márványt és egyebet megkapott, és ott egy szabadtéri szoborparkja is van Szekigaharában, és teret is neveztek el róla Szapporóban. Úgyhogy mi a japáni munkásságát megörökítendő érkeztünk 96-ban Japánba egy mini stábbal, Kálmán János operatőr rendező barátommal, és akkor magunkkal vittük az én 17-18 éves leánykámat, Petrát, aki akkor már évek óta tanult japánul.
Aha.
És gondoltam, hogy ha már családi költségvetésből, mert ilyen bot csinálta, a producer lettem, ha a családi költségvetésből forgatjuk mi szerelemből ezt a filmet, hát akkor legalább annyi hasznom legyen, hogy ennek a gyereknek megadjam a lehetőséget, és az eredményt látva, tehát a mai családi és egyéb dolgokat látva, nagyon jól döntöttem, ugyanis Petra ott még jobban beleszeretett az országba, miután életben is megtapasztalta, nem csak a könyvekből, és hát ez lett az ő élete. Egyrészt japán szakos tanárnő lett, másrészt a doktori disszertációjához kapott kutatói ösztöndíjat, a kutatásai 2 évig egy nagyon jellegzetes japán társadalmi problémáról szóltak, az iskola elhagyásról, és megtalálta a párját, akinek a családjába ugye szépen belesimult, és a japánt még jobban megtanulta, pedig anyanyelvi szinten beszélte már akkor is, és akkor Japánban végezte el, kapta meg a második diplomáját pszichológusnak tanult, úgyhogy hát az ő élete során az élátogatásaimból alakult ki ez a könyv. Az egyik célom az volt, hogy azt a rettentő fájdalmat valahogy próbáljam könyvírással ellensúlyozni, amit az én unokáim távol léte okoz, mert a kis szamurájt évente, ő egyébként Naoto, és a neve igaz férfit jelent, és most 3 éves lesz április végén, tehát őt évente egyszer, jó, ha egyszer láthatom, a 2019 volt egyedül eddig életünk során, amikor 2-szer láthattam. És a másik 2 unokám pedig Ausztriában él, és azért őket sem olyan egyszerű ám elérni, mert mindenkinek a saját élete eléggé zsúfolt, úgyhogy őket sem úgy láthatom, mintha itt lennének a közelemben, és ez nekem elég nagy fájdalom.
Hát ezt meg tudom érteni, azért ez...
Hát
ez
én rákasszony vagyok, és én úgy nevelkedtem, hogy a nagymamámékkal együtt laktunk, és az én fiam 4. generációként még abba szolnoki házba született. Tehát akkor, akkor most mindenki megértheti, hogy nekem miért lett volna az a vágyam, hogy... De hát ezt a vágyat a 21. század népvándorlása és hát az egyéb okok, nála például szakmai okok alaposan keresztül húzták. Úgyhogy ezt a könyvet a 3 unokámnak ajánlottam, és volt egy ennél is, mert hát ez egy magánszándék, hát akkor írhattam volna egy magánnaplót, akár egy albumot. De tulajdonképpen a még nagyobb feladat, és önmagam elé állított feladat az volt, hogy ezt a nagyon-nagyon távoli világot, amely 10 000 kilométerre van tőlünk, de szokásaiban és tradícióiban sokkal-sokkal távolabb, mert annyira ismeretlen a magyar ember számára, és az európai ember számára is, hogy egy kicsit közelebb hozzam, hogy azon a néhány szón kívül, amiből azt gondoljuk, hogy Japán, meg Japán kapcsán eszünkbe jut, tényleg sztereotípiák ezek, gésa, szamuráj, szaké, sushi, a Fuji-hegy esetleg, a munkamánia, vagy azok a fantasztikus technikai műszaki tökéletességek, amik onnan jönnek. Tehát tulajdonképpen nagyon sokkal többet egy átlagember nem tud erről. Sőt, aki nem Japánnal foglalkozik hivatásszerűen, még a műveltebb emberek sem nagyon. Én ezt tapasztaltam.
Ez biztosan így van. Egy dolgot nagyon fontosnak tartok elmondani a hallgatóknak, hogy ez a könyv, ez most így, ahogy így elmondta, ez egy ilyen nagyon, nagyon keménynek és súlyosnak hangzik, miközben ez egy rendkívül szórakoztató és nagyon jól szerkesztett könyv. Tele van érdekességekkel, tele van kis szócikkekkel, tele van szebbnél szebb képekkel. Tehát az ember azt gondolom, hogy tényleg ez egy nagyon-nagyon szórakoztató olvasmány, még akkor is, hogyha nem az jut először eszembe, hogy hoppá, hát nekem Japánba kéne
jönni. Hát azért én nekem újságíró van a diplomámon, úgyhogy én a rádiózás és a televíziózás előtt én, ha nem is hivatásszerűen, akkor még diák voltam, de azért én ma 16 éves koromban írtam egy néhány színházi kritikát, és úgyhogy én megpróbáltam tényleg nagyon... Én azt hiszem, hogy elég könnyed a stílusom, úgyhogy nem ragad le senki annál, hogy ja Istenem, akkor ez a mondat most mit jelent. De szórakoztató és humoros és családi történetekkel is átszőtt és személyi élményekkel dúsított. Természetesen könyvben szerettem volna bemutatni a japán társadalmat, a japán hétköznapokat, amik egyébként önmagukban is hihetetlenül izgalmasak. Úgyhogy valóban elunni senki nem fogja a könyvem. Ezt én garantálhatom, nem nagy képűségből, hanem egyrészt a visszajelzésekből is látom, meg ahogy a szerkesztő szerkesztés közben, és a kiadom, a kiadás, illetve az írás izgalmai közepette visszajeleztek. Tehát itt valóban ez egy könnyen emészthető, nem nagyon hosszú leírásokkal dúsított. Tulajdonképpen én ezt zsebkönyvnek is mondhatnám, ha nem lenne 1 kiló 10 deka, de azt nem mondhatom, mert hiszen a papír és a 280 kép hez illő papír azért nehézé teszi, de nem nehéz olvasmányá. Akinek egy oldalra van ideje, akkor elolvassa mondjuk, hogy mik a sungák, amit egyébként a japán kámaszutrák. Akinek 5 oldalra igénye vagy ideje, akkor az elolvas a 23 interjúból mondjuk egyet. Hihetetlenül izgalmas riportalanyaim voltak. Az én tényleg szerencsés vagyok, mert most már a második részét is tervezem. Kiadáson december közepén jelent meg a könyv, 3 hónapja sincs, hogy a kezünkbe vehettük,
És már is jön a folytatás. Igen, hát ez csodálatos, és nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondta nekem, hát én órákig hallgatnám még, és szerintem a hallgatók is, de akkor spóroljunk egy kis energiát a következő könyvre, jó? Maradjunk abba, hogyha az megjelenik, vagy még csak csírázik, akkor már mesélj róla nekünk
mindenképpen. Mesélek szívesen, boldogan, boldogan, boldogan.
Bayer Ilonával beszélgettem, sok mindenről, a tévézés hőskoráról, de többek közt, vagy leginkább az Anyós voltam Japánban című könyvről, amit mindenkinek nagyon ajánlunk, mert rendkívül izgalmas, olvasmányos és informatív. Ilona, köszönöm szépen, hogy itt volt.
Én is köszönöm.
Ennyi volt mára. A Kulturpart bemutatja. Találkozzunk jövő hét szerdán, délelőtt vagy délután.